Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. A mai műsor vendége Varga László Edgár költő, a Látó szerkesztője, akivel írásról, versekről, művészetről, párhuzamos vagy átjárható világokról beszélgettünk. Hogy pontosabban miről is, azt megtudhatják a következő 50 percben. A művész egyetlen kötelessége, hogy létrehozza a műveit, mondja Varga László Edgár, akit a múlt hónap végén a 11. Gyergyószárhegyi írótáborban Csíki László díjjal tüntettek ki, tavaly megjelent Bejárónőm Isten című kötetéért. A díjak sorában ez a többedik, a kötetei közül pedig a második. Az első Cseréptavasz címmel 2014-ben jelent meg a kolozsvári Erdélyi Híradó kiadó és a budapesti székhelyű Fiatal Írók Szövetsége közös kiadásában. Míg az első kötetéről, mint az első kötetekről általában ő maga is azt tartja, szerteágazó, út, avagy stíluskereső, a második, azaz a Bejárónőm Isten, szintén az Erdélyi Híradó és a FISZ közös kiadásában jelent meg 2017-ben, erőteljesebb, határozottabb, sajátosabb, egészen pontosan és szerintem egyedi hangvételében, a technikai megoldások szempontjából, azaz teljes mértékben. Edgár 1980 és 1989 között született félúton, vagy majdnem félúton, és Margitán. Iskoláit Székelyhídon, majd a kolozsvári Bábes-Bolyai Egyetem biológia szakán végezte, aztán közel egy évtizedig a Krónika napilap munkatársa volt, tavaly nyártól a Látó folyóirat szerkesztője. Ugyanannyira ki vagyok szolgáltatva a verseimnek, mint a versek én nekem, mondja, amikor arról beszélgetünk, létezik-e olyan, hogy a művész feladata, dolga, vagy sem. A megélhetési művész nem igazi művész, és az sem művészet, amit ő létrehoz, mondja még Varga László Edgár, és sok minden mást is ebben az interjúban, melyet a kolozsvári Insomnia kávézóban rögzítettünk. Az Insomnia afféle kultikus hely a városban. Több mint 20 éves létezése alatt sok minden történt asztalainál. Időnként például itt rögzítették a Képzelt Kávéház nevű műsort Egyet Péterrel. Mi most éppen egy olyan asztalnál ülünk, ahol annak idején Bréda Ferenc szeretett alkotni, vagy csak simán üldögélni. Ő most már csak egy fényképről figyel minket. Meg is állapítjuk, rossz év volt ez a távozók szempontjából. És hát ilyen értelemben a miénkből is. Varga László Edgárt és Márton Evelint hallják.
Emlékszel arra, hogy mikor írtad az első verset, amiről úgy gondoltad, hogy az vers?
Azt hiszem 2006-ban. Erre azért emlékszem, mert benne van az első kötetemben, és ez volt a legkorábbi vers, ami úgy bekerült, amire azt mondtam, hogy ez már nyomda festéket is megbír akár. Igen, hát nagyjából akkor ül. Másodéves lehettem az egyetemen.
És arra emlékszel, hogy mi hozta ki belőled?
Hát a becsvágy természetesen, mint minden hasonló dolgot. Szerintem ez a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb mozgatórugója a művész embereknek. Azon kívül, hogy nyilván van valami óriási mondani való, ami ott feszíti szét őket belülről. Ezt most egy kicsit ironikusan mondtam.
Értsem úgy, hogy téged nem feszít szét, de hogy nem.
Na most ez jó kérdés, mert hogyha kimondom a nagy szent dolgokat, akkor egyből röhelyessé és hazuggá válnak. Szóval nehéz erről úgy beszélni, hogy ne legyek nagyképű sem, meg álszerény sem, meg ne tűnjek ostobának vagy idiótának. Nyilván, hogyha nem lenne semmi úgymond indítatás, akkor nem csinálnám ezt, mert hogy nem a pénzért csináljuk, az biztos, az teljesen egyértelmű. De nagyon nehéz megfogni a lényegét annak, hogy akkor most miért is csináljuk, vagy van-e egyáltalán értelme. Nyilván van olyankor, amikor nem is tudom, az ember úgy érzi, hogy el van veszve, és már nem tud sehol kapaszkodót találni, csak a művészetben. De nyilván nem csak ennyi szerepe van, tehát nem csak ilyen végső menedék, vagy utolsó szalmaszál szerepe, hanem egyáltalán az önmagunkról való gondolkodás egy magas formája, ami elég fontos, azt hiszem.
Az első kötetet kapcsán, a Cserép tavasz kapcsán azt olvastam, hogy önmagad keresése, és nem tudom micsoda, és akkor ott végig magyarázták a különböző ciklusokat, amiket ők ciklusnak látnak, nem tudom, hogy te annak látod-e. És a bejárónőm Istennél viszont már megállapították, hogy akkor most már révbe értél, és fiatal felnőtt férfiként tekintesz a világra. Nem gondolod, hogy ez csak egy ilyen, nem tudom, a dobozolási technikának egy része, hogy akkor most az első kötet az mindenképpen útkeresés kell legyen, és a következő az már valamilyen révbeérés, miközben a folyamat az egyáltalán nem így néz ki?
De nyilvánvalóan így van. Most én nem is vagyok biztos benne, hogy ezt kritikában olvastad. Lehet, hogy ezt én magam fogalmaztam meg. Valami hasonló hülyeséget írtam én egy pályázati anyagba, ami véletlenül kikerült a netre, de nem tudom, hogy. Hát nyilván ezek az ilyen skatujázások, meg dobozolási dolgok, ezek benne vannak a pakliban. Most én nem fogok ez ellen se tiltakozni, se nagyon hozzásimulni, vagy hozzáigazodni ahhoz, hogy mások hogy látják az én dolgaimat. Hát az első kötet az nyilván már olyan szempontból is útkeresés, hogy az első kötetben még a saját hangját keresgéli mindenki. Tehát, hogy az egy elég széttartó anyag volt, hiszen vagy 8 év ilyen-olyan versei voltak benne összepakolva. És nyilván a ciklusok is nagyjából aszerint rendeződtek, főleg, hogy ezek a versek hogyan tudnak egyáltalán összehangolódni, vagy úgy egymás után tenni őket, hogy ne legyen nagyon zavaró az eltérés, vagy hogy mondjam, egy ilyen folyamat legyen, vagy egy íve legyen az egésznek. A második az meg hát egy viszonylag szorosabb anyag, de bár itt is azt hiszem, hogy viszonylag sokféle vers, meg sokféle megszólalásmód van együtt, de ez már jóval szándékosabb, mint az elsőnél. Nyilván soha nem érkezel meg, mert hogyha megérkeztél, akkor vége. Akkor ott derékba tört a karriered, vagy akkor nem tudsz tovább írni, nincs, amit mondjál. Szóval remélem, hogy nem érkeztem meg, remélem, hogy ez a folyamat még hosszú lesz, és egyes-mást meg tudok még írni.
Mit gondolsz, hogy mennyire látható vagy hallható a költő a mi társadalmunkban? Vagy csak szűk körnek látható és hallható? Vagy van-e valahogy átjárás?
Én azt gondolom, hogy a költő, mint olyan, mindig is csak egy adott rétegnek volt látható. Az a szűk réteg, aki a mindenkori olvasó, és most nem arról az olvasóról beszélek, aki előszeretettel beszél arról, hogy Jókai mekkora író, meg csak klasszikusokat olvas, hanem azokról a fanatikusokról, arról a néhány fanatikusról, akik kortárs irodalmat is olvasnak, sőt, megpróbálnak úgymond képben lenni ezzel is. Tehát, hogy én nem hiszem azt, hogy, vagy nem azt a nézetet vallom, amit sokan, hogy régen minden jó volt, és a költőket pajzsra emelték, és nem tudom, hanem ez mindig is egy réteg műfaj volt, lássuk be. Van egy fáziskésés eleve, főleg magyar nyelvterületen senkit nem tartanak igazi költőnek, vagy főleg nem jó költőnek, vagy ne adj Isten nagy költőnek, amíg eleve nem hal meg. Ahhoz, hogy mondjam, révbe érjél ebben a szakmában, ahhoz fel kell dobd a talpadat. Ez az egyik dolog. A másik meg, hogy hát nem tudom, hogy milyen lehetőségei, vagy milyen csatornái vannak ennek az egésznek. De egy ilyen kicsi piacon főleg, mint a magyar. Van mondjuk 5 vagy 10 úgymond sztárszerző, aki egy azon időben meg tud élni ezen a piacon. A többieknek esélyük sincs, mert a többiekre nem jut elég figyelem. Meg eleve nem is tudják őket reklámozni, a kiadóknak sincs végtelen anyagi lehetőségük, hogy mondjuk reklámokra fordítsanak. Jó kérdés, hogy egyáltalán lehet-e reklámozni az irodalmat, vagy hogy lehet-e így beszélni róla, nem tudom. Nehéz erre válaszolni, meg nehéz jó stratégiát is mondani, és igazából én, mint szerző, nem is nagyon szeretnék ezen gondolkodni, mert most ez is jó kérdés, hogy egyáltalán az én dolgom-e vagy nem, hogy reklámozhatom-e magam vagy nem. Nyilván van, aki tudja és teszi, meg van, aki nem. Én azt hiszem az utóbbi kategória vagyok inkább, sajnos.
Szokott foglalkoztatni az, vagy eszedbe szokott jutni, vagy ellepe az az érzés, hogy minden értelmetlen?
Természetesen. Igen, hát van bennem egy oldog nihilizmus, ezt nem tagadom. Gyakran van olyan érzésem, hogy nincs túl sok értelme annak, amit csinálunk. Viszont szerencsére itt van ez az elfolythatatlan becsvágy, meg a folyton kikönyöklő művészi én, aki így ablakot akar tárni a világra. És akkor ez a kétféle létforma így folyamatosan küzd egymással. És amikor az utóbbi kerül felül, akkor írok valamit, amikor az előbbi, akkor nem.
Arról mit gondolsz, amikor nyilván ez már a könyvek meg a versek utóéletéhez tartozik, de valamit csak gondolsz arról, amikor mondjuk arról írnak egy recenzióban vagy kritikában, hogy milyen hatások érhettek téged. Fontos a hatásukról beszélni, vagy ez is csak a dobozolás miatt fontos, hogy mondjuk megfoghatóvá tegyék azt, amit te leírtál?
Hát alapvetően minden hat rád, amivel kapcsolatba kerülsz, vagy amit olvasol, és mondjuk nem tartod rossznak. Ez óhatatlanul hat rád, még akkor is, hogyha utólag már nagyon nehéz szétszálazni, hogy akkor most ez a hatás innen jött, az meg onnan. Olyan szempontból jó, hogyha egy jó kritikáról beszélünk, akkor ezt olyan esetben veti föl egyáltalán a kritikus, hogyha nagyon zavaróan érződik valakinek a hatása, tehát hogy már-már így epigon vagy epigonja vagy valakinek. Hogyha csak van egy benyomása, hogy ez miből származhat, az még nem feltétlenül rossz, és nem is feltétlenül kell megemlíteni akár. Bár én elébe megyek ezeknek a dolgoknak, mert általában így konkrétan beleírom a verseimbe, vagy címzem, vagy nem tudom, hogy egyértelmű legyen, hogy éppen most kinek a hatása alatt írom ezt, vagy kit tartok nagyra egyáltalán, tehát hogy én ezt nem is tagadtam az elejétől kezdve. Úgyhogy nem zavar igazából. Imagine how I hate this.
the sound effects that save us grace. Let the flowers you find in a vase. If you're dead in the mind, it'll brighten the place. Don't let them die on the vine, it's a waste. Grace.
Varga László Edgárt és Márton Evelint hallják.
Honnan tudod, hogy kész van egy vers, vagy hogy érzed azt? Van valami mechanizmus, amit mondjuk szavakba le lehet írni, hogy érzed azt, hogy ez készen van? Nem kell többet vele foglalkozzál, vagy már nem tudsz többet foglalkozni vele?
Hát inkább ez az utóbbi van nálam, hogy amikor azt érzem, hogy már nem tudok hozzátenni, max elvenni, vagy elrontani tudnám, akkor nem foglalkozok vele tovább. És aztán... Hát nyilván mindig utólag, vagy egy kis pihentetés után tudom meg én is, hogy ér-e valamit az a szöveg, vagy nem. Mert amikor benne vagy, akkor általában csak visz valami, ami olykor el is vakít, vagy nem tudsz objektíven tekinteni a szövegre. Aztán, hogyha pihenteted egy pár hétig, vagy akármeddig, és utána újra előveszed, és egy friss szemmel, vagy friss füllel újra megnézed, meghallgatod, akkor már általában el lehet dönteni, hogy érdemes-e ezt megtartani, vagy nem. De mondom, hogy inkább ez van, hogy amikor már nem tudok vele foglalkozni, mert túl sokat foglalkoztam, túlságosan tele van vele a fejem, akkor szoktam úgymond befejezetnek nyilvánítani.
Már nem tudom, hogy hol olvastam, mert túl sok mindent olvasok, és minden összefolyik a fejemben, ugye, de valahol volt egy ilyen mondat, ami nagyon tetszett nekem, hogy a költészet szerve a fül. Hát azért tetszett nekem a mondat, mert hogy eleve egyet értettem vele. Felszoktad olvasni a saját verseidet saját magadnak? Hogy halljad, hogy hogyan... Ezt nyilván azért kérdezem, tudod te a csíziót, mert hogy nem igazán használsz központozást, meg valahogy az olvasóra van bízva végül is, hogy mit, hogyan olvas.
Gyakran felszoktam olvasni, sőt, írás közben is van úgy, hogy mantrázom a meglévő részt már, hogy halljam, hogy nem akad-e meg valahol, vagy nem bicsaklik-e ki. Ezzel én is egyetértek egyébként, hogy a költészet szerve a fül, tehát hogy nagyon fontos ez a legzeneibb műfajunk a zenét leszámítva. A központozás. Ezt én tényleg el szoktam hagyni a versekben, mert szeretem az olvasóra bízni, a tagolás művészetét úgymond, tehát hogy úgy hangsúlyozza magának, ahogy ő érti, vagy ahogy neki tetszik, vagy ahogy neki a legtöbbet mond. Nyilván van, amit nem lehet egyszerűen másképp hangsúlyozni, vagy nincs értelme, hogyha másképp hangsúlyozod. Viszont vannak apróságok, amiben lehetnek olyan eltérések, ami az értelmét a szövegnek nagyban befolyásolja. Úgyhogy... Ilyen szempontból én társszerzőként tekintek az olvasóra, vagy meghagyom neki azt a lehetőséget, azt a szabadságot inkább, hogy ő úgy olvassa az én verseimet, ahogy neki tetszik, és ne úgy, ahogy nekem.
Van most valami a fejedben, mondjuk egy vers, amit el is tudnál mondani, vagy tudod a verseidet fejből amúgy, tényleg? Szoktál úgy járni, hogy mondjuk valaki idéz valamit, és nem is tudod, hogy te írtad, volt már ilyen? Tehát, hogy ülünk egy kocsmában, mondjuk, beszélgetünk, és akkor egyszer valakinek bevillan, és idézi, és állítja, hogy te írtad, neked meg nem jut eszedbe, hogy te írtad. Volt ilyen?
Nem volt. Tehát alapvetően még elég kevésszer idéznek. Szerintem felismerném azért, mert elég sokat foglalkozok a szövegeimmel ahhoz, hogy ne felejtsem el. Viszont így fejből elmondani egy egész verset nem tudnék valószínűleg.
Nem arra gondoltam, hogy most neki állsz és szavalni fogsz, hanem hogy arra volnék kíváncsi, mondjuk, ha én ezt a kérdést felteszem, akkor neked mi az az első mondat, ami így bevillan az agyadba?
A saját verseimből mit tudnék kapásból idézni? Hát valószínűleg mindig az utóbbi szövegeimből valamit, mert hogy az van a fejemben. Az foglalkoztat, úgymond. Tehát, hogy amíg menelem azért úgy van általában, hogy nem, főleg a hosszabb darabokat nem tudom egyből megírni, vagy egy ültőhelyemben, ahogy szépen magyarul mondjuk, hanem írom addig, vagy megírom azt a részt, ami éppen bennem van, amit éppen már nem lehet nem leírni, és aztán legtöbbször félre kell tegyem, mert hogyha valahol megakadok, és sehogy se jutok dűlőre saját magammal, akkor ez általában felidegesít, és akkor így lecsapom a laptopot, és elmegyek. Amikor úgy gondolom már, hogy tudom folytatni, akkor leülök, és dolgozom még vele. Viszont ilyenkor, ilyen esetben a fejemben megmarad ez a dolog, és általában, amikor valami egyébben foglalkozok, akkor is inkább ezzel foglalkozok. Valami készülő szöveget biztos tudnék idézni, hogyha ilyen kérdést tennél fel.
A kérdést feltettem, de diplomatikusan ki lett kerülve. Arra gondoltam, hogy tudsz-e úgy tekinteni, ha van egy hipotetikus szerkesztő, mondjuk, akiben megbízol, vagy valaki, akiben megbízol, és annak szövegeket küldesz, és esetleg ő is neked, vagy nem tudom, hogy van-e párbeszéd, vagy létezik-e ilyen? Tehát a szövegeket illetően van-e párbeszéd, vagy beszéd egyáltalán ebben a nagy irodalmi millióban, amiben itt evezünk? Tehát, hogy létezik ilyen, vagy csak mindenki megírja a saját etvaszát, lezajlanak a közönség találkozók, és akkor ezen túlmenően, nem tudom, mindenki el van a köteteivel és a babérjaival?
Én úgy tapasztalom, hogy általában nincs ilyen, bár igény volna rá. Szerintem sokat segítene, hogyha egy másik hozzáértő emberrel tudnál kommunikálni a szövegekkel kapcsolatban. Tehát, hogy ő nyilván úgymond tiszta fejként, vagy friss fülként tudna neked tippeket adni, vagy tanácsokat, hogy hol sok, hol kevés. És ugye vice versa, tehát, hogy te is neki esetleg az ő szövegeivel kapcsolatban. Én keresem az ilyen lehetőségeket. De mondom, hogy azt tapasztalom, hogy túlságosan zárkózott ez a szakma, hogy ilyen gyakori lehessen egyáltalán.
Mivel magyarázod ezt a zárkózottságot, vagy szerinted miért van ez? Mindenki félti a saját kis szeletét, vagy egyszerűen bizalmatlanság van?
Inkább szorongásnak mondanám, vagy lehet, hogy ez is a magyar léleknek a sajátossága, hogy nem szívesen kérünk segítséget, vagy nem is tudunk igazából segítséget kérni. Holott mondom, tehát, hogyha ez kölcsönös lenne, akkor meg eleve nem szívességről lenne szó. Meg hát a művészek azok általában hajlamosak így szentehénként kezelni a dolgaikat, meg az írásaikat, tehát, hogy van egyfajta ilyen megmagyarázhatatlan babona, vagy nem tudom mi, hogy amíg nincs kész, addig nem szabad kiadni, vagy nem szabad megmutatni, mert úristen, mi lesz, ha nem tudom befejezni, vagy így, érted? Tehát, hogy inkább ilyen szorongásról beszélnék én, mint arról, hogy ne akarná kiadni valaki a boszorkány konyhájának a titkait. Nyilván, hogyha van egy jó szerkesztőd, akkor ezt a problémát esetleg megoldhatja. Azzal a hátránnyal, hogy már csak utólag tud segíteni, úgymond. Ő egy teljes kéziratot kap meg, mondjuk egy kötetnek a kéziratát, amihez az ő észrevételeit hozzáfűzi, és akkor a szerző még elgondolkodik egyen-máson, hogy hogyan lehetne ezekből kiindulva javítani a szövegen. Nyilván ez az utólagos munka is sokat számít. Írás közben, hogyha lenne kinek mutogatni, vagy bizalmasabbak lennének a szerzők egymással, akkor lehet, hogy többet tudnának segíteni, nem tudom.
És amikor mondjuk valakinek ajánlod a verset, nem tudom, tehát van neked Kafnak ajánlott versed is, meg hogy az ilyen felhívás keringőre, vagy egyszerűen a folyamatnak a része is?
Mármint felhívás milyen szempontból, hogy hát, beszédet indítsa?
Igen, például.
Hát akár az is lehet persze, de mondom, hogy ezeket főleg azért csinálom, hogy a majdani kritikusnak ne kelljen szegénynek annyit gondolkodni, hogy honnan jöttek a hatások, mert hogy ott van egyértelmű, hogy innen, tessék. És akkor ilyen szempontból már kevésbé vagyok támadható is, úgymond. Tehát, hogy nem mondhatja azt, hogy na igen, mert ő onnan lopta, mert hát nem loptam, tehát hogy én ezt vállalom, hogy onnan inspirálódtam esetleg. Tehát, hogy lopásnak már ne nevezzük azt a hatást, ami olvasás közben éri a szerzőt. Nyilván megpróbálom a saját hangomat fönntartani, úgymond, hogy mégiscsak egy saját stílust kialakítani ebből a sokféle hatásból, és hát azt hiszem, hogy imittam ott már sikerül is, vagy vannak olyan szövegeim, amikre már lehet azt mondani, hogy Varga László Edgár versek. De hogy mondom, alapvetően én ezeket az úgynevezett hatásokat nem tartom rossznak. Egész egyszerűen.
És arról mit gondolsz, hogy állandóan léptenyomon azt mondják rólad, hogy cinikus lennél?
Hát nagyon okos kritikusaim vannak ezek szerint. Mert hogy azt hiszem, hogy ez eléggé jellemző rám. Most sajnos vagy nem sajnos, ez van. Tehát, hogy én magánemberként vagy civilként is elég cinikus tudok lenni. Nem ritkán megsértve ezzel embereket. És ez nyilván hát a verseimben se lehet másképp. Tehát alapvetően amilyen vagyok, olyan tudok lenni költőként is. Nem tudok kibújni a saját bőrömből, vagy a művészet hevében más emberré átvetleni, hanem alapvetően olyan vagyok, amilyen vagyok, és ebből tudok dolgozni. Úgyhogy igen, van egy jó adag cinizmus bennem, és a műveimben is, a szövegeimben. Nem feltétlenül rossz ez. Azt szokták mondani, hogy a cinizmus az a humornak a legalpáribb formája, vagy a leggyengébb formája, de hát mégiscsak egyfajta humor, amivel muszáj oldani a komolyabb szövegeket is akár. Tehát, hogy nem lehet mindig csak József Attilaian fájni és verni magunkat a földön és az égbolton, hanem muszáj néha egy kicsit megmosolyogtatni legalább az olvasót, hogyha nem is tudunk önfelett kacolyra invitálni bárkit, de legalább egy szerény mosolyt hadd engedjen meg magának szegény, hogy ne vágja fel az ereit. I was in guns.
Varga László Edgár költőt, a Látó folyóirat szerkesztőjét, a Cseréptavasz és a Bejárónőm Isten című kötetek szerzőjét, valamint a műsor szerkesztőjét, Márton Evelint hallják.
Történt már veled olyan, hogy mondjuk bármely versetben megfogalmazott idézőjeles társadalomkritika miatt, társadalomkritika alatt értsünk bármit, tehát mit tudom én. Mondjuk egy jelenségről volt egy véleményed, hogy valaki vitatkozott veled, vagy belekötött, vagy kommentált? Történt ilyen?
Olyan, hogy szemtől szembe vitába szálljon velem ilyesmi miatt valaki, ez hát nem történt meg, emlékeim szerint legalábbis. Most nyilván hát az ember a barátait óhatatlanul is úgy válogatja össze, hogy azért olyan nagyon nagy eltérés véleményben ne legyen. Mert most ki a franc akar a saját barátjával vitatkozni folyton folyvást. De hát biztos lenne rá alkalom, hogy ilyen vitákat folytassak. Azt hiszem, túl sok kedvem nem lenne hozzá.
Ez teljes mértékben érthető. Mit gondolsz magadról, hogy különc vagy? Most gondolok itt, hát azért itt Kolozsváron is van egy ilyen kemény mag. Sok a költő, meg a prózaíró, meg egyáltalán a egy négyzetméterre jutó művész.
Ja, hogy hozzájuk képest? Vagy...
Úgy általában véve, de mondjuk hozzájuk képest inkább. Talán könnyebb viszonyítani így.
Én azt hiszem, hogy a művészek alapvetően különcnek számítanak. És az a jó, hogyha mindenki a maga módján különc, mert hogyha nagyon egyformák vagyunk, akkor a műveink is nagyon egyformák, és az meg már kinek jó. Igen, különcnek tarthatom magam, hogyha ez jelent ma már valamit is, mert hogy azért lássuk, hogy 2018-at írunk, amikor már mindenki különc, és mindenki kórusban üvölti, hogy én teljesen egyedi vagyok, és megismételhetetlen és utánozhatatlan. Nyilván ezért vásárolják a ruháikat ugyanazokban a boltokban, szóval most ezt is tudom cinikusan nézni, vagy cinikusan kommentálni, meg tudom komolyabbra is venni a figurát. Az a jó, hogyha a művész különc, mert hogyha nem tudsz másképp tekinteni a világra, meg a dolgokra, mint a legtöbb ember, akkor nem tudsz érdekes nézőpontokat találni, ami azért elég fontos ebben a szakmában. Úgyhogy remélem, hogy különc vagyok, bár ki tudja.
Szóval akkor egyetértesz azzal, hogy mégiscsak van a költőnek egy ilyen szerepe, hogy valamiféle reflektorokat mozgasson ezen az életnek nevezett színpadon. Van ilyen tudatosan vállalt dolog mondjuk?
Nem szeretem eleve ezt a formulát, hogy a művész feladata, vagy hogy a művészet feladata, meg hogy a költő dolga, meg kötelessége. Tehát ezekkel én nem tudok mit kezdeni. Az írónak, vagy a költőnek, vagy egyáltalán a művésznek az egyetlen kötelessége az, hogy létrehozza a műveit. Most azok, hogy milyenek, arról legtöbb esetben nem is csak ő tehet. Legalább annyira ki vagyok én szolgáltatva a verseimnek, mint a versek én nekem. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös dolog, hogyha én nagyon meg akarom határozni, vagy nagyon mederben akarom tartani ezt az egészet, amit én írok, akkor biztos, hogy mesterkélt lesz, biztos, hogy izzadságszagú lesz, és biztos, hogy csapnivaló lesz a végeredmény. Valamilyen szinten be kell dobni a gyeplőt a lovak közé, és kell hagyni, hogy menjenek, amerre akarnak. Nyilván a képességeid szerint aztán formába öntve ezt az utazásnak ezt a tapasztalatát, de hogy nem tudok úgy tekinteni a művészre, meg főleg a költőre, akinek feladata, ne adj Isten, társadalmi kötelessége van. Tehát, hogy ez egy hülyeség. Ezt azok találták ki, akik nem értenek a művészethez, és akik csak klasszikus irodalmat olvasnak, és abból is csak a biztonságos részét. Tehát, hogy nehogy az Istenért valaki fölháborítsa őket, vagy esetleg megmutassa azt, hogy az ember az mégiscsak egy vadállat, vagy az is tud lenni, hanem csak ilyen magasztos dolgokban tudnak gondolkodni, amikor művészetről van szó, holott ez szerintem ostobaság egészen egyszerűen. Tehát, hogy a művész ugyanolyan ember, sőt, még esendőbb ember sokszor, mint a legtöbben. És ezt, hogyha nem tudja fölvállalni, vagy hogyha ezzel a részével, az énjének ezt a részét nem tudja úgy prezentálni, ahogy az van önmagában, akkor nem igazi művész, hanem nem tudom, álszent, vagy hazug, vagy rossz művész egész egyszerűen.
Nem nagyon hiszünk a stratégiákban, nem? Tehát, hogy nem lehet a művészetet stratégiák mentén terelgetni, mint egy júnyájat, hogy akkor most ez a kitaposott ösvény, ezek az ideák, és akkor erre fele kell haladni, nem? Hanem akkor vállalni kell, nem azt, hogy ez vagyok, ez jött ki belőlem, és kezdjetek vele valamit, ha tudtok.
Szerintem így kell, igen. Aki a bejáratott ösvényeken, meg a kitaposott utakon, meg az éppen elfogadott ideák és elvek mentén hozza létre az amúgy csapnivaló műveit, az nyilvánvalóan korrumpálja magát, és egy megélhetési művész lesz, ami az én értelmezésemben nem igazi művész, és nem igazi művészet, amit ő véghez visz, vagy amit ő létrehoz. Az legjobb esetben is, hogyha egy jó képességű ember csinálja, akkor is egy böcsületes iparos munka, vagy egy jó szakember munkája, de nem művészet. Tehát, hogy nélkülözi azt a pluszt, azt a 10%-ot, vagy nem tudom mennyi százalékot, ami a művészet ösztönösségéből fakad, és hogyha az ember tehetséges, akkor ez adja a műveinek a lényegét, vagy azt a plusz töltést, ami jó esetben az olvasóban a katarzist okozza. És ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, vagy ezt nem lehet egészen jól körülírni sem, nemhogy beszélni róla, de hogy tényleg van, én legalábbis így tekintek rá, van a jó művészetnek egy olyan megmagyarázhatatlan része, ami miatt művészet, és nem csak valami, ami csak munka.
Ez egy ilyen erő vagy energia, nem? Ami be is szippanthat, vagy taszíthat is, attól függ, hogy a befogadó közeg az éppen milyen állapotában van, nem?
Inkább energia, mint bármiféle szakmai tudás, vagy bármiféle mondani való. Ezt se szeretem, tehát, hogy mondani való. Ez is félreérthető. Tehát a művész alapvetően, amikor leül létrehozni az ő műveit, akkor ne akarjon mondani semmit, mert az mindig rossz. Eszterházy mondta szegény gyakran, hogy amikor írás közben egy gondolatom támad, akkor gyorsan felugrok és megvárom, míg elmúlik. Mert hogy ne akarjon gondolkodni, főleg ne akarjon mondani dolgokat, vagy megválaszolni nagy kérdéseket, mert a művészetnek alapvetően nem ez a dolga. A művészet kérdéseket tesz föl, de nem az a célja és nem az a kötelessége, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja.
Na most van egy olyan helyzet is, hogy mi Romániában élünk, ugye szép nagy ország, mindenféle nemzetiségek, de hát általában mi csak kettőben szoktunk gondolkodni, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Mit gondolsz, hogy valamelyest azért legalább ebben a szűk körben a művészek úgy, ahogy ismerik egymást, tudnak egymásról, hogy mondjuk románok és magyarok, vagy szorítkozunk csak Kolozsvárra, vagy teljesen párhuzamosan el vagyunk egymás mellett?
Hát én alapvetően elég zárkózott típus vagyok, tehát hogy én még a magyarokat sem nagyon ismerem, megmondom őszintén. Még mindig nagyon párhuzamos, azt hiszem. A két etnikum nagyon párhuzamosan él egymással, még a szuper multikulturális Kolozsváron is. Mindenkinek megvannak a saját klikjei, meg a saját rendezvényei, és viszonylag ritka az átjárás, bár a fiatal művészek körében már egyre gyakoribb. Lépések már vannak, és jó próbálkozások, meg antológiák, mármint vers és egyéb fordításokkal megjelent antológiák, meg olyan, hogy akkor elhívjuk egymást úgymond a köreinkre, erre is van, egyre gyakrabban van példa. Szóval, hogy nem reménytelen az ügy, csak még hosszú az út.
Az Espresso a végéhez közeledik. A mai műsor vendége Varga László Edgár költő, szerkesztő volt, akivel írásról, igazi és álművészetről, utakról, lehetőségekről beszélgettünk. A műsor során Edgár kedvenc zenéiből hallhattak válogatást, többek között a The National együttes néhány dalát. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, Espresso-val legközelebb jövő szombaton jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat a www.bukarestiradio.ro honlapon és a Facebookon is. Viszont hallásra!